Talmud Kidusin traktátusának 42-es lapja következik, és a 41-es lap végén tartunk. Az előzőekben arról volt szó, hogy honnan tudjuk, hogy létezik a slichus fogalma, azaz a megbízás fogalma a halakhában, a zsidó jogszabály. És a Talmud arra jutott, hogy három forrásból is lehet ezt tudni, részben a válás, részben a truma, és részben pedig a kocsim, az áldozásnak a szabályaiból, és hogy honnan tudjuk az áldozás szabályaiból, mindegyikre ugye van egy tórai mondat, amiből ezt ki lehet következtetni, és ezek közül az áldozás kapcsán Rabbi Yehoshua ben Karcha azt mondta, hogy Shachatu Oyszoy Kolka Hal Yisrael, amikor a pészachi áldozatról azt mondja a tóra, hogy és vágják azt le Izrael egész közössége, hogyan lehetséges, hogy az egész közösség vágja le, amikor nem az egész közösség vágja le, hanem mindenki feliratkozik egy-egy áldozatra, és azt vágják le. Azt mondta Rabbi Yehoshua ben Karcha, hogy innen tudjuk, hogy létezik a slichus fogalma, hogy ha valakit megbízok azzal, hogy levágja nekem az állatot, az áldozati állatot, akkor az olyan, mintha én magam vágtam volna le. Azt mondja erre a Talmud, a Nichol Rabbi Yehoshua ben Karcha, El Rabbi Yehoshua, de Máfik Lila Haikla Dasa Achrina Men Alam. Aztán Talmud rendben van, Rabbi Yehoshua ben Karcha valóban ebből a mondatból ezt tanulja. De itt van Rabbi Yehoshua, aki ezt a mondatot másra alkalmazza, másra használja föl, akkor ő honnan tudja a slichus, a megbízás fogalmát? Mire használja fel Rabbi Yehoshua ezt a mondatot? De tánya Rabbi Yehoshua, mert mi náj se kodisztral kulan jöjcim. De persze, hogy nem már csak hátul is, hogy kalkálad az mennyi szalbinában. Rabbi Yehoshua azt mondja, hogy elviekben, ha szükséges, akkor akár csak egyetlen egy áldozattal is lehet teljesíteni a pészach áldozatot az egész zsidó nép számára. Tehát elviekben, ha egyetlen egy áldozatot hoznak az egész zsidó nép számára, akkor az egy érvényes áldozat lehet. Honnan tudom, hogy ez így van? Ebből a mondatból, mert a Tóra úgy most fogalmazva, so hátul is, hogy kolk hálad ászi szolbinán baj, és vágják azt le Izrael egész közössége délután. Aki kolk ál kulam sehtim, az egész közösség vajon? Tényleg ott van a szentélyben, és vágnak. Váloj éjnöj sajhét elő echod, elő mikán se kali szalja, egyszerűen persze echod. Ha csak egy ember vág, akkor az is vágásnak számít. Ahogy a Tóra mondja, hogy vágják azt le egész Izrael délutánon, a Pészak előtti nap délutánján. Magyarul ebből látom, hogy se kali szalja, egyszerűen Pészak echod, hogy egész Izrael népe is elviekben teljesíti a micvát, ha csak egyetlen egy áldozatot hoznak, akkora is. Na de hogyha ez így van, akkor sliach vekadasi minale, akkor honnan tudja, hogy elvie, honnan tudja a sliach fogalmát általában az áldozatoknál? Ha már ezt a mondatot felhasználta arra az elvi meghatározásra, hogy egyetlen egy ember is áldozhat az egész zsidó nép nevében, akkor általában a sliach fogalmát honnan tudja? Azt mondja, a Talmud minei, ez, hogy honnan tudja magából ebből? Ha egyetlen egy ember áldozhat az egész zsidó közösségnek, akkor persze, hogy létezik a slichus fogalma. Dilma sájni haszom, de iszlés sútfűzbege válja. Azt mondtam, na jó, de még mindig lehet, hogy más a helyzet, mert az áldozatoknál, amikor ő a pészachi áldozatot hozza az egész zsidó nép nevében, ott neki is része van az áldozatból, és nem úgy a többi slichusznál, ahol nincsen része, hanem csak a slichuszt teljesíti. Akkor attól még, hogy látom, hogy az áldozásnál ott van a lehetőség, hogy az egész zsidó népet képviselje, az lehet, hogy csak azért van, mert ő maga is benne van abban a kollektívában, akit képvisel. De ha nem lenne benne, akkor mi lenne? Eleme haha, vikulem is szelebeisz, avaj szelebeisz. Azt mondja, Talmud, van egy másik mondat, és Rabbi Yehoshua szerint ebből a mondatból lehet tudni a slichuszt. Mi ez a másik mondat? Ugyancsak a pészach áldozatnál van. Mózes második könyve 12-es fejezet. És vegyenek maguknak minden férfi egy bárányt a maguk családjának, egy bárányt minden házra. És itt ugye duplán van, azt mondja a Talmud, Dilma Hassan, Námi, de Iszle Sutruzsiga Vájó. Azt mondja a Talmud, itt ugye benne van, hogy vegyenek egy bárányt minden háznak, minden családnak, akkor látjuk, hogy valaki eljárhat egy egész család nevében. Azt mondja a Talmud, na jó, de itt is lehet, hogy csak azért járhat el, mert részese a dolognak. Mert ő maga is részese annak a háznak és annak a családnak. Imként Rékrai Lameli. Im én úgy szarik, de sájch, de le is sájch. Szerintem, hogy akkor nem kéne, hogy duplán legyen, ahogy az előbb egy szóval említettem. A szöveg azt mondja, és vegye minden férfi bárányt a házának, minden férfi egy bárányt a családjának, minden egy-egy bárányt a házának. Akkor ebből látom, hogy duplán van. Szerintem ez egyik szól arról, amikor saját nevében is eljár, amikor ő is része a családnak, és a másik szól arról, amikor a saját nevében nem jár el. Háj, mi baj lehet, Rebbi Yitzchak? De amire Rebbi Yitzchak is zöjhe, vilajakatn zöjhe. Azt mondja, Talmud, várjunk csak. De ez a mondat, ez már másra van felhasználva. Föl van használva arra, hogy hogy az, aki eljár és az áldozatot hozza, az csak egy felnőtt ember lehet, nem lehet kiskorú, hiszen azt mondja, vegyen magának egy vegyen nektek egy férfi bárányt családnak, bárányt háznak, férfi és nem kiskorú. Azt mondja a Talmud, hogy azt egy másik helyről, egy másik férfi kifejezésből tudom, méghozzá, amikor a Tóra azt mondja, a hú, mi is le fi achlainafke, férfi a maga étke szerint vegyen a bárányból. A férfi szó az ott szerepel, az tudjuk, hogy az csak a felnőttre vonatkozik. De a kát, ami baj, hogy hátni ez a Pészach elé, azt mondtam, hogy jó, de ezt is már felhasználjuk valami másra, mert van egy olyan tanítás is, hogy felmerül a kérdés, hogy lehet-e csak egyedül egy bárányra, vagy bocsánat, egy emberre hozni egy bárányt. Normálisan egy bárány az több embert is kiszolgált, egy egész családot, vagy egy egész közösséget, de vajon lehet-e hozni egy bárányt egy emberre? És erre azt mondja, Talmud, igen, islefi achlit hajszú, minden férfi a maga étke szerint, tehát hogyha képes megenni egy egész bárányt, akkor az érvényes. Szavallak, manda, amár én se hát, és akkor ha ez így van, akkor itt is a férfi szót már felhasználtuk. Szóval Talmud, szavallak, manda, amár én se hát, nesze peszek el a jachid, szóval a Talmud végül is a bén, szóval lehet, hogy azon a véleményem van, hogy nem igaz az, hogy egy egyedi áldozatra is lehet hozni, egy egyedi emberre is lehet hozni egy bárányt áldozatként. És akkor ez így van, akkor ebből az isből, ebből a férfiből tudjuk azt, hogy nem lehet kiskorú, a másik isből pedig tudjuk azt, hogy mivel kétszer van említve, vagy duplán fogalmaz a szöveg, tudjuk azt, hogy eljárhat sliachként, akárha része a kollektívának, akinek a nevében eljár, akár hogyha nem része a kollektívának, akinek a nevében eljár. Azt mondja a Talmud, akkor ebből mit látunk? Hogy van három olyan terület, amiben a Tóra kifejti, hogy sluha és adom ke majd szöj, hogy az ember megbízhat egy sliachot, és a sliach, amikor eljár, az olyan, mintha ő maga járna el. Ez a válás, az áldozás és a truma. Viszont látjuk azt, hogy, és innen tudjuk a Tóra többi területével kapcsolatban is, hogy a sliach fogalma az egy létező, érvényes fogalom. Igen, ám csak van egy hely a Tórában, egy másik hely, ahol megint egy negyedik helyről következtetik ki a sliach fogalmát általánosságban. El a hada, amar Rav Gidel, amar Rav Nájcs, és lokosul adom, hogy ma iszolj. Van egy brájt, amik azt mondja, hogy azt tanított Rav Gidel Rav nevében, honnan tudom, hogy a sliach fogalma létezik, és a sliach úgy tud eljárni, mint az ember maga, akinek a nevében eljár. S nem már, Nassi Echod, mint Mate, amikor a Tóra arról beszél, hogy majd a földet fel kell osztani, akkor azt mondja, minden törzsfőnek járjon el, és végezze a felosztást. Nassi Echod, Mate. És ők végzik a felosztást mindenkinek a nevében. Akkor ebben látjuk, hogy létezik a slichus fogalma. Ha létezik a slichus fogalma, akkor miért nem innen következtetjük ki a slichus általában a Tóra minden részletére nézve, tipukle shlichus me'acha, ve tizbera de ha shlichusu ve ha ktanim lavne shlichusinu. Azt mondja, Talmud, már csak ez nem, ez a földosztás, ez valószínűleg nem shlichus formájában történt, mert a megbízás shlichus formájában történt volna, akkor ez nem lehetett volna lehetséges, mert a kiskorúak, azok nem részesei a slichus fogalmának, és itt a kiskorúak számára is felosztották a földet. El halki dráva rave, bár ráv hunnad, amráva önnöm, amráva dráva gidel, náj se zarkhin adom srejbe fanavs, nem ön a szijáhod, hanem akkor, ha nem slichus, akkor milyen értelemben tudták ezt a földosztást itt csinálni, ahogy azt tanította a Funarav Gidel nevében, aki Rávot idézte, hogy van az a fogalom, hogy valakinek érdemet lehet szerezni, úgy is, hogy nincs jelen. Tehát ha valamit megszerzek valakinek, ami egy érdem, akkor megszerezhetem úgy is, hogy ezzel nem bízott meg. Onnantól, hogy ez így van a földosztás történetéből, ahol a törzsfőnökök jártak el a földosztás tekintetében. Mivel ez egy husz volt, az egy érdem volt, ezért eljárhattak úgy is, hogy nem voltak fölkérve erre a slichus formájában. Tízből ez huszi, a hajve nem ikadik, de nihalébe hár, vele nihalébe bika, vagy nihalébe kér, vele nihalébe hár. Szóval Talmud, várjunk csak, de hát ez nem biztos, hogy ez egy érdem, nem biztos, hogy ez valamilyen erény, vagy egy érdem, amit megszereztek a földosztásra, hiszen lehet, hogy olyan földrészt adtak neki, amit nem kedvel, ami neki nem előnyös. Valaki a hegyet akarta, és nem a völgyet, valaki a völgyet, és nem a hegyet. Ennek a drava bár a funa, de amarába bár a funa, bár a funa, bár a funa, és szóval se bol láttak, hogy nincs szavém, se mézi, mert minim lemak trajsz, ez a huvel ez iszköz. Szerintem, hogy no, de találok egy brájtát, ami ezt a problémát is feloldja. Ahogy tanította a drava bár a funa, honnan tudom, hogy a árváknak egy vagyonkezelőt állítunk, aki eljár a örökség felosztásába, akár érdemlegesen, akár az érdemükre, akár, tehát akár a hasznukra, akár a kárukra. Mi az, hogy a kárukra? Hogy lehet a kárukra? Úgy érti, hogy a kárukra, hogy előfordulhat, hogy bár az érdemüket, a hasznukat szeretnénk, mégis bizonyos szempontból a kárukra lesz benne. Mondjuk ő azt szeretné, hogy az ő általa megbízott, vagy az ő rá bízott örökös kapja a legjobbat, és mégse így jön ki neki, akkor önmagában a cél, hogy ő jót akarta, hasznát akarta, az érvényessé teszi a dolgot, akkor is, hogyha a végén nem a hasznára lett, honnan tudjuk, ez így van, a földosztás történetéből, ahol a törzsfőnökök jártak el, független attól, hogy konkrétan hasznára vagy akár kárára vált annak, akinek a földosztást intézték, mert az általános céljuk az a haszon volt, ezért akkor is, hogyha volt benne valamilyen kár, akkor is a dolog érvényes maradt. Talmud folytatja azzal annak a mondásnak a vizsgálatával, amit korábban már itt említettünk, amár a Nachman, amár a Smuel, és Szemi Sebol, Lachlik, vagy Nichtzel, milyen, azt mondta a Nachman Smuel nevében, hogy ha az örökösök kiskorúak, és jönnek felosztani a apjuk örökségét, akkor be ez dimma minim lahem a patrispais, a patrajpusz, hogy barri nem kellek jafe. Akkor a bíróság felállít nekik, kinevez az ő nevükben, az ő számukra vagyonkezelőket, és ők képviselik őket, és választják ki a legjobb részt mindenkinek. Imig dilúj, haj, mimim, hajsz. És hogyha felnőnek, és nem elégedettek azzal, amit kaptak, akkor van lehetőségük fellebbezni. Rav Nachman ideja már, imig dilu, én nem jöjjön, nem jöjjön. Rav Nachman viszont az állásponton volt, hogy nem lehet fellebbezni. De im kém már bejegyek, bejegyzni jafe? Mert ha nem, ha lehetne fellebbezni, akkor mi értelme van a bíróságnak? A bíróságnak milyen ereje lenne, milyen hatalma van, hogyha ők kineveznek egy vagyonkezelőt, az felosztja a dolgokat, és utána az ellen fellebbeznek, akkor milyen értelme van a vagyonkezelőnek? Mi ez?
Mízle le Rabnachmen, miként Mákolyák Bézdin Jaffe, azt mondja, Talmud, várjunk csak Rabnachmen, az, aki pont Rabnachmen, az, aki lenne az, aki reklamálja, hogy hogyan lehet szembe menni azzal, amit a Bézdin csinált, amit a Bézdin mondott. Egy másik helyen éppen azt tanuljuk, hogy Rabnachmen az, aki nem ezen az állásponton van, hanem az az állásponton van, hogy lehet fellebbezni a Bézdin olyan döntéseivel szemben, ami esetleg hátrányos. Már nem is döntésével, hanem anyagi jellegű értékesítésével, kényszer eladásával és így továbbal kapcsolatban, hogy mindjárt látni is fogjuk. De hát nán, sumadei animsi, pichaszus, huszai, szélsúz, mikram batla. Tanultuk egy brájtában, egy misnában, hogyha egy követelést hajtanak be a Bézdin az adós vagyonából, és ennek érdekében eladják az adósnak a vagyonát, akkor abban az esetben, hogyha áron alul vagy áron felül adták el a vagyont, akkor a áron felüli vagy áron aluli értékesítés általános szabályai érvényesek. Ugye azt kell tudni, hogy az ártól eltérő értékesítésnél, ahogy ezt majd később fogjuk tanulni, az a szabály, hogyha egy hatodnál többel vagy kevesebbel adta vagy vette az eladó, illetve a vásárló, akkor lehet semmisnek tenni az eladást. Ha pont egy hatoddal többel vagy kevesebbel, akkor az eladás érvényes, csak vissza kell adni a különbözetet. És ugyanez a helyzet, és a pichaszusus, vagy hogy szírusus, hogyha a Bézdin a kényszereladás részeként, a végrehajtás részeként eladták adósnak a vagyonát, és egy hatoddal kevesebbért vagy többért adták el, akkor az eladás érvénytelen. Tehát simán meg említő, hogy Michron Kájom, én kény már kell Bézdin Jaffe. Simán meg említő, azt mondta, hogy nem, az eladás érvényes, mert ha nem lenne érvényes, akkor milyen hatája, milyen felhatósága lenne a Bézdinnek, hogyha használnánk, hogy nem érvényes. Van benne fundamentum, hinna, amarab Nachmen, és erre azt mondta Rab Nachmen, hogy itt a halaká a bölcseket követi, és nem Rabban Simon Gamliel, pedig a bölcsek mit mondtak, hogy a bíróságnak úgymond nincsen olyan ereje, hogy mindenképp érvényes legyen az eladás. Tehát nem követi azt, amit Simon Gamliel mondott, hogy imkém mákajak bézdin jaffe, hogy hát nem lehet semmisnek tekinteni azt, amit a Bézdin csinál, mert akkor milyen hatája, milyen felhatósága lenne a Bézdinnek. És ki mondta ezt? Rab Nachmen? Az előbb meg azt mondtunk, hogy pont Rab Nachmen lenne az, aki azt mondta, hogy az árvák nem fellebezhetnek a Bézdin által kinevezett vagyonkezelők döntésével szembe, mert imkém már kölyek Bézdin jaffe, mert ha nem, akkor milyen ereje van a Bézdinnek? Akkor hogy lehet ezt a két mondását összeegyeztetni? Azt mondja a Talmud, le kásem, ha de tau, ha de lejtau. Szóval attól függ, az egyik az olyan esetről szól, amikor tévedtek, másik olyan esetről, amikor nem tévedtek. Amikor azt mondta Rab Nachmen, hogyha többért vagy kevesebbért adták el, mint egy hatot, hát egy hatoddal többet, vagy egy hatoddal kevesebbért, akkor semmi is az eladás. Az olyan eset volt, amikor tévedtek, egyszerűen tévedésből csinálták azt, amit csináltak. De hogyha nem tévedésből történt, mint például, hogy kineveztek vagyonkezelőket, és azok felosztották valahogy a vagyont, akkor tényleg egyetért, hogy mondjuk azt, hogy imkém mákaják mézni nyafe, nem lehet felülírni, nem lehet fellebezni ezeknek a döntését, mert különben akkor mi értelme van a Bézdin. A Bézdinnek nem lesz semmi hatája, nem lesz komolyan véve a Bézdin. Mert hogyha tévedtek, akkor nem mondjuk ezt, mert tévedés volt. De ha nem tévedtek, és nem tévedésről van szó, akkor miért ne lehetne fellebbezni azért nem lehet fellebezni, ha nem tévedésről van szó, ott Rab Nachmen is egyetért, mert imkén már kell Bézdin Jaffe, mi értelme lenne, akkor milyen ereje van a Bézdinnek, hogyha egy döntésükkel szemben fel lehet lebezni. Idelei tau máje hajlin limhajsz. Azt mondja Talmud, hát ha nem tévedés volt, akkor miért merülne egyáltalán föl, hogy fellebezni lehet? Azt mondja Talmud, És ami nem tévedtek, akkor egyáltalán milyen panaszt lehetne emelni. Szóval Talmud emelhetnének panaszt be ruchais, hogy ő másik oldali földet akart. Mondjuk azt mondja, hogy oké, hogy ezt kapta meg, de ő nem egy északi elfekvésű, hanem egy déli fekvésű szeretett volna. És ezt mondja a Talmud, hogy a bölcsek szerint lehet erre fellebezni, és Nachman mondja, hogy nem lehet fellebezni. De hogyha egy tévedés lett volna, mint például, hogy tévedésből többért vagy kevesebbért adta el a Bézdin, akkor Rab Nachman is egyetért, hogy lehet fellebezni. Amar Rab Nachman volt idézve, akkor más Rab Nachmannel kapcsolatos mondásokat is idéz a Talmud. Amar Rab Nachman, Nachman se halko harénkele kuchesz, pachis mi stúz, niknál mekach. Jézre a stúz, batel mekach. Stúz kanó, mach zrejna. Azt mondja Rab Nachman, hogyha a testvérek, az árva testvérek felosztják az apjuk örökségét, akkor a felosztásnál ők olyannak számítanak, mint a vásárló. Ha a felosztásban, az értékben tévedtek, akkor ha több mint egy hatoddal tévedtek, akkor érvénytelen a felosztás. Ha kevesebb, mint egy hatoddal, akkor érvényes a felosztás. Ha pont egy hatoddal, akkor érvényes a felosztás, de kárpótlást kell fizetni érte. Tehát ki kell fizetni az egy hatod értékkülönbözetet. Amerav, hadám, nem pachaz, mis tusznik, nem mekách, de jám lende, le is sáv és liach. Ában sáv és liach. Amel leszaknun is a dártik, hogy lábusz. Ennek kapcsán azt mondta Rave, mikor mondjuk azt, hogy a kevesebb, mint egy hatoddal tévedtek a felosztásban, akkor attól még érvényes a felosztás, akkor, hogyha személyesen a testvérek csinálták a felosztást. De az egyik testvér nem személyesen csinálta, hanem küldött valakit, egy megbízottat, akkor mondhatja azt, hogy nem érvényes. Tehát, hogyha egy küldöttel, egy megbízottal csinálta, akkor mondhatja azt a megbízottjának, Leszakun is azért tíha velői lájvuszi. Én azért küldtelek, hogy valami jót csinálj, és ne azért, hogy elroncsad. És ezért a magát, a slichus, a megbízást tudja érvényteleníteni, és ezért lehet azt mondani, hogy a maga a megbízás érvénytelennek fog számítani. Adámlen, jöjszim is túlsz, batalmákach, le jámlen eledi, le jámlen niflögem is sumu de bédina. A másik oldal viszont Rave azt mondta, hogy mikor mondjuk azt, hogyha több mint egy hatoddal rontották el a felosztást, akkor semmi is az felosztás, akkor, ha nem kötötték ki, hogy ez egy bírósági hatályú felosztás legyen. De hogyha azt mondták, avalamán niflög mi sumad vej dina, mihren kájom, de nál sumad vej dina, mihren kájom, de nál sumad vej dina, mihren batal. Nem sem jól lenni, mert mihren kájom. Mert a Bézdin a speciális bírósági hatályú felosztásra, azt tanultuk egy misnában, hogy a bölcsek azt mondják, hogyha a Bézdin kevesebbel vagy többet ítélt, egy hatoddal kevesebbet, vagy egy hatoddal többet, akkor semmi is az eljárásuk. Rámosan még említ, viszont azt mondja, hogyha sumada jonim, tehát hogyha speciálisan, mint bírósági értékesítés lett kikötve, akkor még ha több is egy hatoddal, vagy kevesebb értékesítődnál, akkor az értékesítés érvényes, és őt követi a halaká. Tehát ezért itt is, hogyha a felosztásban, mint suma de janim, tehát bíróság általi felosztásnak számított, akkor az érvényes akkor is, hogyha nagyobb, mint egy hatoddal az nagyobb az eltérés, a tévedés. A hada amran stusz kanó máhzirai na, löj amran elabint állatilám, amikor kaj, én aj na, lekar kajsz. És amúgy pedig, amikor azt mondtuk, hogy pont ha egy hatoddal tévedtek, akkor érvényes a felosztás, csak kártérítésbe oda kell adni a tévedés, az egy hatodat. Mikor igaz ez? Akkor, hogyha ingóságról volt szó. De ha ingatlan volt szó, akkor nem, mert az ingatlanban én oly nolakar kajsz, az ingatlanban nincsen ilyen téves eladás, az ingatlan tekintetében az egy hatod, amitről beszélünk most már egy ideje, az nem egy érvényes szempont. Obekár kajn lajamran, el palik bíluja, paluk bíluja, hasza loj. Most ugye, mikor mondjuk azt, hogy nincsen tévedés, vagy nincsen átverés az ingatlan eladásnál, akkor, hogyha az eladás, vagy a felosztás az egyfajta értékalapon történik. Tehát mondjuk egy nagyobb föld, ami rosszabb minőségű van, szembeállítva egy kisebbel, ami jobb minőségű, és akkor ott nincs helye annak, hogy azt mondjuk, hogy itt tévedés volt egy hatoddal, vagy kevesebb, mint egy hatoddal. De, hogyha méret alapján történt a felosztás, tehát mondjuk egy nagy méretű földet, ugyanolyan homogén minőségű földet osztottak föl méréssel, és ott tévedtek, akkor ott ha kevesebb is, mint egy hatod a tévedés, a maga a felosztás érvénytelennek fog számítani. Rávad Amar, Rávad Koldavas, vagy Nürnöm Miskal, hogy Rávad tanította, hogy minden olyasmi, ami súly vagy mérték alapján van felosztva, vagy szám alapján, a Filip Achasz még, de hogy na, Mikhaizer, ott, ha kevesebb is, mint az általános mértéke a csalásnak, hát kevesebb, mint egy hatoddal tévedtek, akkor is az téves, vagy csalásnak számít, és ezért semmi is a felosztás. Vadat nám, de se leelkeszebe ide, bejárt helesejtövek, adnám patúr. Aztán Talmus visszatér a sliach fogalmához, a megbízott, a küldött fogalmához, és azt kérdezi, hogy ha tényleg általában azt mondjuk, hogy létezik a küldött fogalma, akkor mi az oka annak, amit tanultunk a Baba Káma traktátusban, hogy valaki küld egy parazsat, egy süket, vagy egy bolond, vagy egy kiskorú kezével, és azzal a parázsal ők kárt tesznek valaki másnak a vagyonában, akkor patur minden adom, hávidén és somány, akkor föl van mentve a küldő az evilági felelősség alól, de az égi felelősség alól nincs mentesülve. Tehát nem lehet számon kérni, hogy ő adta a kezükbe, de ez csak a földi bíróságon, igaz? Az égi bíróságon igen. Viszont biát pikeach, pikeach hájav. Ha viszont egy teljesen épeszű felnőtt kezébe adta azt, és az a felnőtt tett utána azzal kárt okozott mondjuk tüzet valaki másnak a vagyonában, akkor biztos nem az ő felelőssége, hanem a épező felnőtté, aki vitte az ő megbízásából a parazsat. Amáj, némes lukosra adunk a moiszaj. Miért? Miért nem mondjuk itt is, hogy az ember megbízottja az olyan, mint maga a megbízó? Akkor, ha ő adta neki a parazsat, akkor az ő felelőssége. Sajni haszom, de is lehvára veire adam rinna, divre rád, divre a tálma, divre mi semmi. Szóval nem. Itt nem egy micváról, hanem egy bűnről van szó. És a bűn tekintetében nincsen megbízás. Nincs olyan, hogy te bíztál meg, akkor az a te bűnöd. Miért? Mert abból az elből indulunk ki, hogyha valaki hallja a mester szavát, és hallja a tanítvány szavát, akkor persze a mester szavát kell teljesítse. Én megbízhatok valakit egy bűnre, de ő ismeri Isten törvényét, és tudja, hogy Isten törvényével szembe megy, akkor Istent kell követnie, nem pedig az én megbízásomat. De ha de tányen, liach soli az a slichuszaj, sliach moál, az a slichuszaj, bár a bájsz moál. Azt mondja a Talmud. Tényleg? Bűn kapcsán soha nincsen slichusz, nincsen a megbízás foga. Például van a meila, amikor valamilyen szent dolgot profán célra használunk, és ott azt tanuljuk, hogy valaki megbíz valakit, hogy mondjuk a szenté kincstárnak pénzével vegyen neki mondjuk egy kabátot, és ő nem azt csinálja, ő megváltoztatja a megbízást, hanem valami más csinál, akkor az az ő bűne, az a megbízott saját bűne. Ha viszont teljesíti a megbízást, akkor azzal a megbízó bűnének számít. Amáj, néma én sliachvá vére, és ez miért van így? Hát nem azt mondtuk, hogy a bűnnel kapcsolatban nincsen a megbízás fogalma? Azt mondja, Talmud sajni mi illa, de jálfa hét, hét mit ruma. Mát ruma másfél sliach, hát minden nem másfél sliach. Azt mondja, Talmud igaz, de a mi illa, a szentély sikkasztás, amikor a szentélynek valamilyen vagyonát vagy pénzét vagy eszközét profán célra használjuk. Ez a szentély sikasztás, ami illa esetében mégiscsak van slichus. De ez egy speciális törvény. Az összes többi bűnnél nincs, de itt van. Miért? Mert itt a hét a bűn szót használja ugyanúgy, mint a trumánál, és ugyanúgy, mint a trumánál van slichus, ahogy ezt tanultuk tegnap, ugyanígy a meila speciális, mert van az esetében slichus. És ezért, hogyha a megbízott, akkor ezek szerint a meila speciális esetében hiába egy bűnről van szó, ha a megbízott pontosan teljesítette a megbízó megbízását, akkor az egy akkor ott slichusnak vesszük, tehát hogy ő ezt megbízásból teljesítette, és a megbízó bűnének számít. Azt se talmudom, ne illesz mina. Miért nem tanuljuk akkor ebből általánosságra is, hogy minden bűnnél így van, és akkor a bűnnél is lenne a megbízás fogalma. Miért nem általánosítunk ebből? Szóval talmudjunk, de hávi mi illa, vislichusz jád. Snake swim, boy, I'm careful. Because snake swim, boy, I'm careful. They may land him.